Két világ a teljesség felé. Szerdahelyi Csongor műsora.
Köszöntöm a kedves hallgatókat Sümegcsehiben, a boldog Henry Newman bíborosról nevezett Ferences lelkiségi központban folytatjuk a beszélgetést Barsi Balázs atyával, amelyet egy héttel ezelőtt ugyanebben a műsorban elkezdtünk. Szóltunk a névadóról, Newman bíborosról, arról, hogy ez a tulajdonképpen remeteség milyen célokat szolgál a Ferences rend és Barsi Balázs atya életében, valamint Balázs atya megmutatta a madaraskutat, valamint Mária kutyát, illetve a Newman bíborosról nevezett konferenciatermet, és most, ahogy haladunk fölfele a domboldalban, közeledünk a világ első Newman bíborosnak dedikált templomához.
Sümegcseiben bizony a világ első temploma épült, boldog John Henry főpapnak a tiszteletére. Egyháztörténelmi súlya van, nehezek a beszédei, de végtelenül intelligensen a mai emberre szól, mai. És ami hát megdöbbentő, hogy a anglikán testvérek és protestánsok is olvassák. Tehát egy egyetemes tanító ő, és az anglikán egyházról sem fogja őt kiheverni. Egyébként, ami nagyon szép, hogy büszkék rá. Azt felfogják, hogy azért ez nem egy felekezett váltás, hanem Newmannek egy megtérése. Szóval egy hatalmas út, ő soha senkit nem beszélt arra, hogy katolizáljon, és senkit nem beszélt le róla. De neki ez volt az útja. Ő egy földrengést indított el. Azon nagyon sokat idéztük a modern időkbe, de az az érzésem, hogy azért ez az idézet szelektív volt. Tehát sok olyan mondani valója van, ami talán nem tetszik a mai hívő sereg egy részének, mert ő nagyon a mélyére nézett az evangéliumnak. Amikor azt mondja, hogy mikor az evangéliumot olvasom, sok minden megvigasztal és sok minden megijeszt. Csak én meg akkor ijedtem meg, hogy engem nem ijeszt meg semmi. Tehát szelektíve olvassuk, ami a modern fülünknek jól esik, az vigasztalás, nem. Ott van az ítélet, ott van annak a súlya, hogy az embernek döntenie kell. De hát mégis azt mondja, mindennek a vége a békesség. Tehát pontosan akkor jutunk egy olyan békére, amely meghalad minden emberi értelmet, amikor elfogadjuk azokat a kijelentéseket, amelyek megrémisztenek minket, de elfogadjuk a vigasztalást is. Igen. És azt mondja, hogy valami többről van szó, nem földi örömről és nem földi félelemről.
Egregyi templom köszönt itt rám.
Igen.
Tulajdonképpen,
de
mégse az.
Mennyire örülök, hogy ezt mondod, mert tulajdonképpen meg én rajzoltam meg ezt a kis templomot, de volt egy tanítványom, a Schill Laci. Sír László, akkor fejezte be a mérnökit. És mondom, Blassi, most a te mérnöki fantáziádat áldozd fel nekem, ezt rajzold meg. És akkor alázattal megrajzolta. És azt hiszem, hogy a tanára írta alá, hogy neki tetszik. Miért? Nem utánzat, nem az, hogy neoromán legyen, hanem Newman azért az egyház egységért szenvedett. És a román stílus az az, amikor még egy volt az egyház. És valahogy üzenet a jövőnek is. És egyszer meglátogattuk a Csempeszkó bácsi templomot.
Arra is hasonlít.
Akkor igen. Építették ezek a fiatal, kétköműves, akik a falfelhúzás gyorsaságába győztek országosan. Olyanok voltak itt. Azt mondják, hogy mi ez, ilyen még nem láttak, de élvezettel csinálják. És mondjuk, hogy még húzzatok rá egy métert. És azt mondják, de ez furcsa lesz. Na és aztán, amikor mégis elkészültek, az most már értjük. Értjük azt, hogy ez egy más tér, mint amit megszoktunk. Ez nem konferenciaterem, ez nem családi ház, ez valami egészen más, majd belül látjuk.
Keletelve van?
Természetesen keletelve van, már csak azért is, mert a búza szentelések a környékben itt történnek. Most a sümegcsei fiatal plebános vezette, Pál atyával ketten mellette álltunk, tehát három papos búza szentelés volt ott fönt a nyílt tábori oltárnál. Mert az egyház azért, és ez egy nagyon fontosak, nem csak a vertikális vonalat hangsúlyozza, hogy Isten meg mi, tehát fönt meg lent.
Igen, hanem a keresztek mikor, van másik ága is.
Igen, meg hát amikor mi megkapaszkodtunk a létbe, ugye amik az van felírva az esztergomi bazilikához, quis ursum sunt querite, amik odafönt vannak, az odafönt valókat keressétek, tehát az Istennel kapcsolatot. De mi ember is vagyunk, és anyag vagyunk. Abban a pillanatban az egyház, ahogy ezt megragadja, mindjárt keleteli a templomot, mert más a kelet, a nyugat, más az észak, és más a dél. És annak megvan a lelkisége. A búza szentelés szertartását egyszer elemeztem. Kezdi északon, hogy az ártó hatalmaktól ment legyen, a vetés, igen, meg az emberi élet.
A hidegtől,
a sötétség hatalma. Utána mind kelet felé fordulunk, az origó, a kezdet. Minden kezdetet meg akar szentelni, az anyamébe. Csírázó kezdetet, hogy meg ne roncsa a gonosz. Aztán a növényekét. Szóval a kezdetek, ott dől el minden. Az élet kezdete. Akkor fordul délre, ott pedig, hogy a déli nap meg ne perzselje, ki ne égesse, az emberi élet delét is jelenti. Azt, amikor már nem fiatal az ember, de nem is öreg, és úgy érzi azt, hogy valamit megvalósított, de nincsenek távlatok, és szétmennek a házasságok. A dél ördöge működik, megüti a fejét az a forróság, mint Ábrahámnak, meg Sárának ott a sátor előtt, és erről beszélnek az egyiptomi atyák, hogy ez egy nagy veszély, és ugyanakkor nagy lehetőség, hogy egy sokkal mélyebb élet kezdődik benne. És akkor nyugat felé fordulunk, a beérés, hogy érjen be a vetés, a szőlő, és hát minden gyümölcs, és az emberi élet is. Na most a templom sem lehet akárhogy. Nem, ezeket nem lehet büntetlenül összerongálni. Egy darabig megy, utána vissza fogunk ezekre kapcsolni. Nem, ezek a struktúrák olyanok, mint valaki mesélte, hogy egy öreg professzor az utolsó fél évet adta az orvosi egyetemen anatómiából, és egy fiatal orvos hát föllelkesedett, lement a könyvtárba, ott meg egy nyugdíjas orvos bácsi volt a könyvtár, és azt mondta, kérem legmodernebb anatómiát kérem. Azt mondja, a fiatal ember az több százezer éves. A gerincünket nem lehet kicserélni. Tehát nagyon vigyázzunk, ez megint itt van ez a beágyazottság ebbe a világba. És hát ennek a természete. Most nézzük meg, hogy tulajdonképpen, és ez pedig egy keleti ortodox, Átoszhegyen élő, aztán hazajött, magyar ortodox szerzetes pap faragta. Ott ő rengeteget faragott, Krisztus jön ítélni élőket és holtakat az evangélium alapján.
A bejárat
fölött.
Kapu fölött.
Egy olyan faragvány, hogy ott visszamentünk Nagy Konstantinig. Visszamentünk a legősibb templomokig. Ugye, hogy aki átmegy a templomajtón hittel, tehát beléphet, meg van keresztelve, azért átment az ítéleten. Aki bennem hisz, az átment az ítéleten, mondja az Úr Jézus.
Hát igen, mert a templom kapuja az a mennyország kapuját is szimbolizálja.
Meg a régi keresztségi szertartásban, amit most is lehet használni, 16. Benedek óta azt mondja, sokszor minisztráltam és hallottam, hogy az espresso mondta latin, de mindjárt le is fordította nekünk, hogy mondjuk István lép be Isten egyházába, hogy egykor belépes örök hajlékába. Milyen érdekes, ugye a templomnak a szimbóluma az nagyon hat ránk. Nagyon hat ránk. Nem szabad kiforgatni. A modern templom az olyan, mint a régi, csak mégis modern, mégis új.
Na, és hát mint egy igazi románkori templom, körötte volt a temető. Igen, itt is van, aki itt nyugszik.
Itt van Dobszai,
mert itt kívánt nyugodni.
Igen, Dobszai tanár úr, ide van eltemetve. Ugye, az van a sírjáriva, pulcri tudo est splendor veritatis. Nagyon szerette ezt. Platonnak is tulajdonítják, Ágostonnak is, Akvinai Szent Tamásnak is, hogy a szépség az az igazság ragyogása. Tehát az igazság persze a valóságot is jelent. Tehát, hogy valami, ami rejtve levő valóság, az a felszínen feljön. Tehát az igazság meg a szépség az nem szakadhat el egymástól. Nagyon sokan megállnak itt, és meghatódott lélekkel imádkoznak érte. Másik oldalon ott van Udvardi Erzsébet.
Dobszai László 1935-ben született, 2011-ben hunyt el, ide temették. Igen. És hát az egyik fia, a legkisebb fiát, bár Benedeknek hívják, de... Ferences.
Igen, ő a mi előjárunk, most fő előjárunk, provinciális.
Balázs atya pedig igen. Bencések nevelték, igen. Ferencessé.
Igen. Igen. Hát igen, mert itt egyre jobban érzékenynek kell lenni. Érdekes, zsinat után nagyon érzékenyek voltunk arra, és az se baj egy darabig, hogy az új. Tehát Ferenc az berobbant a világba, az új, az nem bencés. Vége a monasztikus szerzetesnek. Most azért rájön annak folytatása, egy más, de egy abban a nagy folyamban, meg abban a nagy élő életformába tartozik ő is. Nem hiába befogadták.
És hát Udvardi Erzsébet is itt van eltemetve?
Nem, ő Baján van eltemetve, Szent Rókus temetőben, ahogy fel is írtuk ide, de itt emléket állítottunk neki, mert ő festett a templomba. Ego sum lux mundi, János Evangélium 8. vers, 12. vers, ami összefoglalja az ő művészetét. Én vagyok a világ világossága. Én mindig a világosságot kereste. Az életébe is. Tehát ő, ahogy öregedett, annál mélyebb emberségre, annál szebb, tartalmasabb emberségre jutott, és köze is volt az életszentséghez is. Ahogy az embereket fogadta, hogy tudott szeretni, és az az alázat. Az az alázat, hogy hát azt mondja, most megakadtam, jöjjek el a műterembe. Nem, ő ezt nem tudja megfesteni, most mi van? És akkor én hozzászólhattam, hát hogy lehet hozzászólni? És mondtam, hogy hát Erzsike, az Úr Jézus alakja egy picit meg kell hosszabbítani. Odafutott rögtön, oda tett egy Jézus, jaj, azt mondja tényleg. De ez az alázat, hogy bele lehet szólni meg. Szóval, és itt éreztem, meg amikor együtt dolgoztunk egy-két dolgot, hogy milyen legyen itt az oltár szerkezete, hogy olyan, mintha együtt néztünk volna be egy nagy távcsőbe, és igazgattuk. És homályos, most túl közel van, és egyszer beállt, hogy így. Tehát az az élményem is volt, hogy ő neki, mint művésznek, ha fest, akkor így is lehetne úgy is, de amikor megtalálja azt, amit meg kell találni, akkor az nem lehet másképp. Ez egy csodálatos dolog.
Tehát Balázs atya azért társalkotó volt.
Hát azért ez egy kicsit túlzás.
Hát ahogy Mária társ megváltó körülbelül annyira.
Hát annyira, mert inkább a megváltó társa. Igen, és hát, de az biztos, hogy az ő végtelen, hogy mondjam, ilyen művészi alázatába, ami hát a keresztény alázat.
Ez nyitja a kaput, a templomajtót Balázs atya, és belépünk ebbe a pici kis szentegyházba.
Itt van ugye az előcsarnok, mert megint fontos a szerkezete, a struktúra. Az előcsarnok az a nem hívőké, illetve
vagy a katekumeneké,
a hittanulóké, és akkor egy kapu nyílik be a hajóba, azok már a Péter hajójába vannak, vagy a Noé bárkájába, abban a hajóban, ahol Krisztus is.
Erre sose gondoltam. Balázs atya, a templomhajó, az csak a magyarban véletlenül függ össze Péter bárkájával, vagy az egyház hajójával, tehát az a hajó...
Hát ennek utána kellene nézni.
Mert olyan magától értetően mondta, hogy ez Péter hajója, hogy a templom hajó.
Hogy most utána kellene nézni, hogy más nyelveken hogy is van ez. De minden
ott is ez a szó van, az a navál, ilyesmi, tehát valahogy a hajóval összefügg, csak az hogy ez utal-e
biztos.
Péter hajójára, vagy...
Hogyha ez a szó olyan, hogy hajó, akkor ez a szó bizonyítja azt, hogy mindazzal kapcsolatban van, amit mi hajónak nevezünk. És mivel egy keresztény templomba léptünk be, azért az Ószövetségben ott van a Noénak a hajója, ugye a megmentett emberiség, és ott van Péter bárkája, amelyben Jézus alszik, és felébresztik. Hát, és megint átléptünk egy kaput, mert a keresztség az egy kapu. A megkereszteltek helye a hajó. A szentély pedig a papság helye. Ott megint van egy kapu. Régen ott volt az áldoztató rács, és azt bezárták, amikor áldoztattak. Ott volt az ikonosztázion, ezért állítottuk vissza a szentély rekesztőt. Na most liturgia történészek, kutatók bebizonyították, hogy a római templomban is voltak szentély rekesztők. Mégpedig mi a fél méter vastagságú.
Tehát nem azonos az áldoztató ráccsal, más nem, ez. Igen.
Valószínűleg az áldoztató rács meg talán maradványa, ki tudja. Meg hát egy áttört ikonosztázion is volt, láttam francia középkori templomokat, belógatva az apszis szélén egy hatalmas kereszt, egy gerenda, ott van Szent Mária, Szűzanya és Szent János, és alatta pedig ott van a rács. Tehát ezekre vigyázzunk, az a papság helye. Tehát ahogyan ez az előtér a megtisztulás helye, a via purgativa, a megtisztulás útja, via illuminativa, a megvilágosodás útja, az a hajó, ott vannak a hívek, és oda jön ki a két prédikáció szék, az evangéliumnak, meg a Szentleckének a pulpitusa. Hát itt most az csak egyszerű kis kiemelt rész, azok benyúlnak a hajóba. És bent, ahol készül az eukarisztia, az pedig a via unitiva, az Úrral való egyesülésnek a helye, ha nem is mehet be, főleg keleten a nem felszentelt egyén, de mégis bemegy, mert az áldozáskor kihozzák a szentséget. Tehát lelkileg bemegy. Na most érdekes, hogy ez a vonulás, ahogyan bevonulunk, például nagyon lehet sajnálni, egy nagy ünnepi misén most már kezdik, hát nem a püspöknek van csak fenntartva, hogy egy ünnepi misén bevonulnak. És akkor átérzik, hogy a világból, meg egy ellenséges, nagyon sokszor ellenséges világból, amiben bennünk is húzódik ez az ellenséges vonal, megyünk át, szinte keresztséget vállalva, és beérünk oda, ahol Isten vár minket.
Hogyan zajlik itt a Szent Mise? Ki van nyitva a Szent Kapu, a Királyi Kapu, vagy nem?
Természetesen ez a szentély rekesztő latin kapu. Hát persze, megint aztán nem csak ezért a régi emlékek miatt állítottuk vissza a szentély rekesztőt, hanem azért, hogy legyen egy felület, ahova festette Erzsike. És mit fessen? Hát ahogyan keleten is van az angyali üdvözletet, hiszen Mária az az ajtó, amelyen Isten belépett a világba. És nézzük meg azt az okos arcot. Szűzanya szinte kérdezi, hogy hogy lehetséges ez. És az angyal fölfelé mutat, Isten mindenható, Mária teremtő, akkor legyen nekem a te igéd szerint. És ezt mondja az Erzsike, hogy ő nem tud ideológiát festeni, ő történetet, ő eseményt fest. És érdekes, hogy álló alakok, de esemény van. És a kezében ott van valamiféle virág, hát persze a mennyei virág, mert az égből jön. Na most, ha nézzük fent a feszületnek az aranyát, a megváltottásnak a ragyogása ráömlik Máriára, az előre megváltottra. Ez egy csodálatos gondolat. És hogyha kinyitjuk a kaput...
Az egyik szárnyon a Szűzanya, a másik szárnyon az angyal.
Nagy téma tárul elénk, visszamegyünk, akkor még jobban látni fogjuk. A Jákob álma. Akkor Jákob álmában látott egy létrát, amely az égig ért, és Isten angyalai les följártak.
Akkor beint regsze cseló, amit Mózé látékó, szeszállalom de túsz beló. Aspektú a Fins
Meg cseh híremetesség temploma van az angyal kezében.
Bizony. És ami csodálatos, és tessék ezt elgondolni, hogy mit visznek föl az angyalok? A tömjén az Isten imádása. A kenyeret és a bort. Mondom, hát miért azt tette oda Erzsébet? Hát azt mondja, mert itt mise van. Hát mondom, az első kánon, a római kánonban az vagy vitel, és de mennyei atyánk, angyaloddal áldozatunkat mennyei trónodra. Trónod elé, mert egy egyház van, a mennyei egyház és a földi egyház együtt van. És az pedig ideológiailag kifejezi ezt a mozgást, hogy dicsőség a magasságban Istennek, ott az éneklő angyal. Ez megy föl, a földre az Isten dicséret. Mi jön le? Ott hozza az angyal az aranycsillagot. És hát, na most, ha valaki úgy látszik, hogy zseniális festő vagy zenész, és közben idézőjelben egyszerű hívő, de nagyon hívő, akkor a hitében is zseniális. Összeadódik ez. Mondom, miért? Hát, mert az égből jön. Hát igen, mondom, hogy elolvassuk a jelenések könyvét, ott az egyik egyháznak azt mondja, azt az üzenetet kapja az egyik egyház, hogy neked adom a hajnal csillagot, és az Krisztus. Az égből jövő Krisztus. Erről énekel a diákonus húsvét éjszaka, hogy találja égve a húsvéti gyertyát, a hajnalcsillag, és akkor most majdnem képzavar lesz, az a hajnalcsillag, mert nem ismer alkonyt, mert aki visszatért a halálból, él és uralkodik mindörökké, vagyis Krisztus. Akkor a templom, az ajándék, az fölülről lett adva, és a Pax Hominibus, és békesség, az az utolsó. Na most, ha ezt fölcseréli, akkor tragédia történik. Mert a templom, ha ide teszi, akkor az a pogány templom, a bábeli torony, hogy mi akarunk följutni meditációs módszerrel, meg az Isten lábát megfogva az Istenig, és befogjuk az isteni energiát. Nem. A templom az kegyelem, ő akart velünk lakni. Hát amikor 50 évig építették, vagy 100 évig a strasburgi dómot, és felszentelték, az legelső szentírás idézet, amit énekeltek, hogy ezt a helyet az Úr alkotta. Pedig az emberek nem, mert ő akart velünk lenni.
Párizsi Notre Dame is 150 évig épült. Igen. De itt kedveskedni akart Balázs atyának Udvardi Erzsébet, mert egy ferences korda van az angyalon, igen, aki a templomot igen, hozza.
Ezek is nagyon érdekes dolgok ám, mert a ferencesség és az angyalok, Szent Ferenc a megfeszítettet szeráf képében látta. Ez egy és az, hogy ő így ide teszi, az... Ezek a művészi, belső, megmagyarázhatatlan indítások aztán később alig fejthetők meg. Na most mindig elmondtam a látogatóknak, hogy az Jákob lajtorjája hol van idézve az Új Szövetségbe? Nem sokan tudják, mert nagyon rejtve. Amikor az Úr Jézus találkozik Natánaellel, későbbi Bertalan apostollal, ők azt mondják, megtaláltuk a Mesiást, mondják nekik az apostolok, a korábban meghívott. Honnét? Hát jöhet valami jó Galileából, Názáretből. Hát miért? Ottan nem jön onnét proféta. Jaj, és nézd meg. És az Úr Jézus messzire rán is azt mondja, íme egy igaz izraelita, akiben nincs álnokság. És azt mondja, hogy hát honnét láttál engem? És elkezd lelkendezni, hogy te vagy Izrael királya, messiásnak nevezni, nem is tudom. És akkor Jézus leállítja, és azt mondja, nagyobbakat fogsz még látni. Az emberfia föl s alá járnak Isten angyalai. Igen, csak hogy itt az Úr Jézus vagy méltóztatik tévedni, de ő nem téved, hanem nem jól idézi. Mert a Jákob látomásában le s följárnak, mert fönt van az Isten, lent az ember. De Jézus nem tudja ezt mondani úgy, hogy le, mert ahol ő van, ott van az ég. Hát ha mozognak, akkor innét indulnak ki. Szóval János, és ez a János evangéliumban mondja, hogy nekem még János, keresztelő János tanúsága se kell. Az igéim tanúskodnak róla, csak nem gondolunk bele.
Szentélyben egy igazi baldahin van, mint egy római fő bazilikában az oltár fölött a baldahin, és azon áll ez a gyönyörű szép kereszt.
Maga a baldahin azért a két világháború közötti időbe. Van egy olyan utasítás az esztergomi prímásnak, hogy azokba a kápolnákba, templomokba, ahol fölötte laknak, ott kötelező a baldahin megépíteni az oltárra. Hát most azt mondanák, ez egy bíborosnak a foglalkozás? Ez. Tehát ott lehet egy konyha, bocsánat, hát remélhetőleg nem vécé, de az, hogy szakrálisan lezárni a teret, és a baldahin az összefoglalja, az a világmindenség makettje. Az ég és a föld, mert ott van bent, megfestette a csillagokat. Általában, mint a szülőfalomba, Siógádon is egy nagy baldahin van az oltár fölött, kékre van festve, és csillagok vannak bent, fönt. Tehát ez a világmindenségnek a kis szerkezete, úgymond, és a középpont a megtestesülés. Na és hát ott van egy felület, ahova festeni lehet Szent Ferenc atyánk, aki szinte repül a kereszt felé. Ugye, akit, ha majd fölemeltetem a földről, mondja, és mindeket magamhoz vonzok. Sőt, úgy vonzotta magához, hogy a történelemben talán ő az első, aki viselte Jézus sebeit. A nagy intellektuál, az egyetem alapító, a zseni, az finoman meghajlik.
Newman bíboros.
Newman. Tessék megnézni, nézd meg azt a pici kis meghajlást a misztérium előtt. És portré, de nagyon elvonatkoztatott portré. Egyébként van egy ilyen előírás, hogy nem szabad fényképet betenni a templomba, ezt se tartjuk be. Tehát ilyen nincsen, hogy Kolbe atyára egy fényképet oda teszünk. Egyébként számomra mindig ez ijesztő. Azt meg kell festeni. Az átminősül. Ott át kell menni egy művészi alkotó folyamaton. Na és Newman bíborosnak ugyanaz a keresztje, mint minden angolnak. Ott láttam...
Tehát ez Newman bíboros keresztje tulajdonképpen?
Igen, mert minden angolnak nagyjából ilyen láttam Londonban, gyönyörűek a temetők, a régiek főleg. Kemény kőből,
körbe végződő keresztvége.
Kemény kőből kifaragva a kereszt, és egy napkorong áttört napkorong. Tehát a kereszt, és a keresztben a napkorong, mert a kereszt a haláljele, a napkorong pedig a föltámadásé.
És hát függőlegesen a Szent Háromság, ugye?
Igen, és hát ezt föl lehetett használni, és megint visszatérünk oda, hogy az atyát nem szabad ábrázolni, de a hatalom, a kéz, reám tetted a kezedet, a teremtő atya, a fiú, aki a kereszten van, megváltunk, és a Szentlélek mintegy galamb, tehát nem galamb, hanem mintegy. Tehát valami fény, ami az égből jön, ami onnét száll le, és az, ha becsukjuk az ajtót, akkor szűzanya fölött van.
Igen, fölül a teremtő kéz, az Úr Jézus és a galamba.
És két oldalt, ugye a szűzanya ott van, aki ott sír, és Szent János.
Szent János apostol.
János apostol. Csak hát zsidós ruhába van beöltöztetve, és érdekes, olyan távolban néz, mert olyan valaki írja le ezt, aki látta, és igaz az ő tanúsága, hogy higgyetek benned. Ez olyan, és persze minden, de minden összefügg, ahogyan kinyitjuk, becsapjuk.
Zokog a szűzanya, a szenvedő, igen, fájdalmas szűzanya.
Ahogyan az arcához érinti az ujjait.
És hát egy pici ablak kelet felé.
Igen. Na most azért a román az nagyon szerette a szimbólumokat, de nem csak a fény a szimbólum, de ezek az ablaknyílások...
A hajóban kettő, a szentélyben egy.
A román, meg az egész középkor, meg az ókor élveztem az allegóriát is, ami nekünk egy gyönge dolog már. Tehát valami olyan összekapcsolás, amit ki nem találhatnánk, azt csak ők tudják, de ezt meg kell fejteni. Ha egy ablak van, azt jelenti, hogy egy Isten van. Ha két ablak van, akkor Krisztusnak két természete, Isten és ember. Tehát mindennek adtak valami, a beavatottaknak szóló
üzenetet.
Ugyanakkor hát azért is kellett, mert nem volt villany, és délelőtt meg reggel volt a mise, este nem volt szabad misézni, kivéve hát ugye később az éjféli mise, meg hát a nagy csütörtök esti, és ott ömlött be a fény. Északi oldalon nincs ablak, Mert hát be is jönne a hideg, meg az a sötétség oldala.
Egyébként a kettőről, hogy Krisztus két természete. Igen. De van olyan is, ahol két templomajtó van, azt mondják, hogy a két kőtáblára utal.
Tehát persze.
Ezek mind olyan szép szimbólumok.
Igen. Igen, és ugye ezek kicsit olyan beavatottságnak az érzését adják az embernek, hogy hát azt tudni kell. És ezt az oldalt nyitotta ki Erzsébet ezzel a hatalmas képpel, hogy éppen a világosság felragyogása a színeváltozást festette meg.
Mózes Táborhegy. Is.
A Táborhegyi jelenetet. És tessék megnézni, mindent kihagyott, ami mellékes. Nincs fű, nincsenek növények. Sziklák, de azok a sziklák is már megdicsőült sziklák. És a Mózes és Illés jelenik meg. Az én kérdésemre Illés nem csak egy profétai tekercset tart, a jövendőlések,
hanem töviskoszorút is.
Töviskoszorút, mert Jézus Lukács evangéliumban az Úr Jézus eljövendő pászkájáról, kereszthaláláról, átmeneteléről beszélt velük. És mivel az első proféta Illést halálra üldözte a politikai hatalom a királynő, és elmenekült előle, és csak a Hórep-hegyén tanulta meg, hogy Isten nincs a mennydörgésbe, tűzbe, stb., mint a Kármel-hegyén, hanem a csendbe. Ugyanúgy Jézus kinyilatkoztatja magát a Golgota csendjébe, és az első profétának a sorsában lesz része. Mondja is, hogy Jeruzsálem megölöd a profétákat. Ugye is beteljesedik a profétai sors Jézusba, és meg is váltja a profétai sorsot azzal, hogy ő föltámad dicsőségesen. Azt mondtam Erzsébetnek, hogy ez a kép, ez az ő művészetének is a megdicsőülése, mert itt tényleg aranyaknak, ezüstöknek kell lenni. És még azt is, a mennyből szózat hallatszott. Most, ha idejövünk eléje, hát meg kell találni a pontot, zuhog lefelé az arany.
Gyönyörű alkotás, tényleg.
Na, ezt szószabította meg a kedvemért, és azt mondta, jaj, de jó, hogy szóltam. Hát ilyen alázat van a mesterekbe. Ez egy hihetetlen. És
a másik oldalon, a nyugati oldalon.
Utolsó képe, Mária a kis Jézussal és az angyalokkal.
Az angyalok zenekarával együtt.
Igen. És hát a testvére az a nemzeti zenekarban a csellista volt. Azért a cselló is ott van. Mindegynek története van.
Hárfa van, fuvola van, tárogató.
A Lorettoi litánia, causa nostri letizie, örömünknek oka. És a kis Jézus nem a földgömbet fogja, hanem egy almát. Ugye utal arra, hogy a tiltott gyümölcsbe lettek az ősszülők, ő pedig a keresztfán önmagát adja nekünk. Na, valami érdekes, megkérte tőlem, hogy és odafesztheti ő a kedvenc cicáját, kis macskát oda. Mondom, nyugodtan. Na most ennek hagyománya van. Az egyetemen mindig mérges voltam, amikor hát tanultunk a középkorról, és akkor nem tudom, egy középkori himnuszban mondjuk a fákról volt szó, vagy a virágról, és jaj, itt már megjelenik a reneszánsz, itt már figyelembe veszik a természetet is, mert a kereszténység azzal nem törődött, ez nem igaz.
Már Szent Ferenc is törődött vele.
Ez nem igaz, csak másképp. És Párizsban néztem azokat a középkori táblaképeket a Notre Dame-ban. Jézus vére verítékezik. Van annál megrendítőbb téma? És a lábánál ott van egy gyík és egy gyógynövény.
Egyébként a macskáról eszembe jut, van egy olyan szentje az egyháznak, amelynek a seprű és a macska az attribútuma, Porres Szent Márton. Igen, úgy ábrázolják, hogy kis macska van mellette, igen. Meg a kezében a seprű.
Igen, de hát nem fő alap, de az, hogy a középkorban is az, hogy a szenvedő Jézus mellett ott van egy gyógynövény, egy gyík. Hát mert azért az egész világ mindenség részesül abból a dicsőségbe, amiben ő részesült a föltámadáskor, mert az ő teste átalakult, és a test az anyag.
Meghúzhatom a kis harangcsengőt?
Hát vannak ám itt harangok is. Van, ezt egyik régi tanítványomtól kaptam, ez villamosítva van, de a kis harang az nem, hogy a gyerekek is tudják húzni. Hogyha kimész, talán jobban felvegy.
Igen, megszólal a harang mindjárt, de jó. Barsi Balázs atyával Sümeg Csehiben nézünk szét a boldog Newman bíborosról nevezett lelkiségi központban. A kis templomból most kijöttünk.
Van egy keresztút is itt.
Igen.
Ezt is mindig terveztük Erzsébettel, hogy hát fel kell mennie a Golgotára, és hát ott van a csúcspont, ugye?
Igen, hát az erdő tövéig megy a kis birtok.
Igen, és egy kis kápolna is épült, amely a föltámadás kápolnája. Ez tulajdonképpen Erzsébet egy képének épült. Előbb volt a kép, Jézus megjelenik Tamás apostolnak. Hát nem tudjuk most mind végig elmérkedni, de ezek a képek, ezeket 90-es évek elején valahol Alföldön festette meg, ezek nagyon jó reprók, de ő belearanyozott.
Tehát szintén udvardi Erzsébet, ugye?
Igen, igen. És Amerikába jött egy házas pár, látta azt a filmet, amelyet készítettek erről a remetességről, és azt meg akarták nézni. És ide eljöttek, és amikor látták, hogy milyen rossz állapotban vannak a képek,
felajánlották, hogy...
És Erzsébet nekem hagyott örökségül egy másik, ugyanezt a sorozatot másodpéldányba. És Budapesten utána nézett ez a házas pár, hogy tudják az ultraviola sugártól és mindenféle vizesedéstől megóvni, és most így van végig. De mindegyikben van valami csodaszép. Itt az első stációban ott van az a fekete alak, aki ott súg Pilátusnak, a főpap, de az a feketesség, az a gonosz. Aztán az az érdekes, hogy nagyon sokszor Jézus egyedül viszi a keresztet, és nincsenek mellé alakok. Akkor Cirenei Simon az nem veszi át, hanem csak megfogja a végét. Mert itt nem a történetet festi meg Erzsébet, hanem az, hogy azt a keresztet senki se vihette, a megváltást. Azt nem. Az csak a fadarab. De itt már másról van szó. És ha fent megnézzük az Úr Jézus keresztfeszítése, az pedig az izenheimi oltárnak egy modern változat, anélkül, hogy azt akarta volna festeni. Valami gyönyörűség. És akkor ott fent van a nyílt tábori oltár, és onnét be lehet látni az egész vidéket. És ez különböző vidékek találkozása. Ha azt nézem, hogy milyen idő lesz, meghallgatom a rádióban, akkor azt kell, hogy Keszthely milyen van a Balatonnál, mert légvonalban egy 8-10 kilométer csak innét. Tehát a Balaton légköre. Akkor látjuk ott lent az utolsó nyúlványait a Keszthelyi hegységnek, illetve hát a Bakonynak, vége a hegyeknek. Erre kitárul a síkság, a Kisalföld. És ott még a ságot lehet látni, ott, mint a kis hercegnek a kalapja, ott van a Somlóhegy, tehát itt van a síkság, és nagyon tiszta időben, sümegcsehiek emberek mondták, ha erre nézek, és lehullottak a levelek, a havasalpokat lehet látni. És ha föntről nézzük ezt, olyan, mintha ez az egész tér várta volna ezt a templomot, hogy ide, mint egy leszállt.
Mikor van olyan ünnep itt, amikor az érdeklődők, zarándokok jöhetnek?
Hát
van
meg, meg is ragadom az alkalmat. Szent Háromság vasárnapi előtti szombat. Tudnilik, amíg nem volt boldogavatva John Henry Newman főpap, akkor azért épült a templom Szent Háromság imádására.
Mert még nem volt boldogálatra.
A názáreti szűz tiszteletére, a szombat a szűzanya napja, és John Henry Newman boldogá avatásáért. Tehát ez egy kőbe épített könyörgés, hogy a pápa hát avassa boldoggá.
És 16. Benedek pápa meghallgatta.
Igen, és készült erről egy angol-magyar kiadás. Sajnos már csak egy példány van. Benedek pápának dedikálva, neki külön fehér bőrbe kötve, hogy a régen szokták a pápának. És egy kedves diákom, aki éppen a magyaroknak volt a lelki pásztora, most találkoztam vele, Virág József atya, akkor volt, és Nikol Vincent érseknek adta át, és az átadta kezébe.
Tehát a Westminsteri érsek adta oda a pápának?
A pápának a kezébe, hogy a magyarok építették az első templomot Newman tiszteletére.
Meglátta, és úgy döntött, hogy elmegy, és boldogávatja.
Ja, nem, ez a boldogavatás estéjén volt.
Értem.
Ez estéjén volt, hogy átadta neki ezt a könyvet. Ez
egy az is érdekes volt, hogy hozta az újítást Benedek pápa, hogy a boldogavatásokat legátusok végezhetik helyette, és a legkülönbözőbb helyeken, ahol kötődik az életük, de Newman olyan fontos volt, hogy ő maga elment. És Birminghambe, vagy Londonba, nem tudom, hol volt a boldogavatás, Angliába.
Igen.
És ott avatta boldoggá a helyszínen.
Minden esetre ő a műveiben nagyon sokat idézi, nagyon sok, érdemes lenne ezzel egy kis pap írhatná el egy dolgozatot, hogy 16. Benedek és Newman, sőt a II. Vatikáni zsinat és Newman, és ő valahol azt is mondta, hogy valóban az újkornak az egyházatja. Pater Ecclesiae.
Igen, hát azt hiszem, hogy kis Szent Teréz után hamarosan ő is az egyház doktorok között lesz nyilvántartva, megérdemli.
Igen.
Barsi Balázs atyával sétálunk Sümegcsehiben, a Szőlőhegy oldalában a Newman bíborosról nevezett kis lelkiségi központban. Egy-két kicsi kápolnát mutasson, amik hozzátartoznak a remetességhez.
Ha már remetességről van szó, egyszer nem szeretek sehova utazni, csak hova prédikálni kell menni, de annyira kért többször Eperjes Károly művész úr, hogy menjünk már ki Flüelibe, Flüeli Szent Miklóshoz, akit én nagyon szeretek. És hát csak úgy fogadtam el, ő vitt ki, hogy Németországban meg a magyaroknak tartottam lelki napokat. És ott voltunk együtt, és akkor festettem meg ezt a képet.
Festettem meg, vagyis igen. Balázs atya festette?
Igen. Hát tulajdonképpen egy régi kódex alapján, és a remetességéből hoztuk ezeket a köveket, és azt a két fenyőfát, ami itt van. Ott az alatta levő patak mellett találtuk ezeket, és az a testvér, aki kijön, azért az fontolja meg, hogy milyen szent remete elődjeik vannak. És hát nyilván Szent Ferenc atyánk tiszteletére épült ez a pici kis fa kápolna a stigmatizáció emlékére, mikor a Úr Jézus sebeit kapta meg. Hát ezt is én festettem, mert akkor már Erzsike nem volt közöttünk, és hát ennek van egy ilyen...
Szent Ferenc atya emlékére egy kicsi kis fa kápolna ajtóval,
igen,
benne egy kis oltár, és a stigmatizáció igen jelenete.
Igen, és hát fölötte van egy ilyen napelemes megoldás, hogy az adja az áramot a mécsesekbe is, meg hát a rejtett világításhoz is.
Hát egy tüneményes zugot varázsolt ide akkor, Balázs atya.
Igen, igen.
A sebek az Úr Jézuson is, meg Szent Ferencen is nem vérvörösek, hanem aranyszínűek.
Hát igen, az Elsőségének emlékére, és az mögötte az Alverna, a nagy hegynek, hát csak szimbolikus, és inkább ilyen finom, majdnem, mint hogyha ő akvarell lenne. Ott van Szent József háza, az egy pici kis külön ház, ez a Szent családnak van elnevezve, és ott van a fa épület, az meg Joakim és Anna háza.
Sümegcsehi. Valamikor cseh telepesek lakhatták ezt a falut?
Valószínűleg ezek a nem véletlen nevek ezek, és sok ics végű, hát hívő család is lakik, család lakik ott. Valószínűleg, hogy a török utáni betelepítéskor cseheket is telepítettek. Sőt, úgy tudom, hogy Türjén, a premontreiek gyönyörű templomában, az majdnem Szent Ferenc kori templom, téglából épült két tornyú, szóval itt a környéken csodák vannak, és ott a falon felfedeztek egy Szent László sorozat freskót. Ott a mellékkápolnában van egy madonna, amiről azt tudják, hogy Csehországból hozták. Nyilván a nyelvet nem beszélik már régen, de ennek ez lehet az alapját.
És még egy apróságot szeretnék kérni Balázs atyától, a kis remete lakjában a harmónión ott van a kotta. És Balázs atya nem csak fest, hanem hát játszik is az orgonán.
Játi Teodosz Bencés atyának voltam az orgonistája. Hát azóta azért most már sokat felejtettem, vagy hát nem felejtettem, nem tudok gyakorolni elfoglalhatságom miatt, de itt van egy kis harmónium is.
Bejöttünk, kis szoba, a cellád, olyan, mint egy hagyományos parasztháznak a tiszta szobája.
Igen, ez a jó meghatározás.
Kicsi kis vaskályhával, egy varrógép állványra szerelt asztallappal, az a dolgozott, és a harmónium. Balázs atya leült a viharkabátban, gumicsizmában a harmóniumhoz.
Igen.
Nagyon szépen köszönöm. A fújtató is működik ezek szerint. Ez nem egy nyári lak. Minden évszakban lakható, és igen, minden évszakban sajátos ajándékokkal lepi meg a remetét, nem?
Igen. Igen, itt egy érdekes fordított esemény megy. Ha az ember bennél a városban dolgozik, megvan a programja, lehet, hogy bosszantja, hogy most hóvihar van, most hideg van. Akkor most tavaszi zápor van, most ki akartam menni vásárolni, itt hagytam az esernyőmet. Vagy nyáron, hú, de éget ez a nap. Vagy nem tudom én, egy őszi szél, meg eső. Itt pedig, bocsánat, itt be kell lépni. Most én lépek be abba, hogy minden havas, más a csendje, mindennek úgy be van, el van szigetelve, minden ki van vattázva, esetleg hideg a szél van, de hát úgy belépek a télbe, gyönyörű. És nekem kell ezt elfogadni. Nem egy agresszió számomra, hanem ajándék, ahogy mondtad. De ugyanígy a tavasz, például ma is ez a kis eső, nem erre számítottunk, de milyen jó volt, mert ültetni ez az idő kell.
Meg hát a fű is igen, zöldebb lesz.
Igen, meg a nyárnak az a forrósága, ahol olyan jól esik egy kis lomb, egy kis pihenés, meg az ősznek a színei, szóval valahogy jobban átérjük azt, hogy hát az ember ura a természetnek, a teremtésnek csak akkor, hogyha az emberen uralkodhat az Isten, persze a teremtő, de ugyanakkor része is. És ezt is jó megélni, hogy engem fogad be a tél, a tavasz, a nyár, meg az ősz. És bennünk is van tél is, tavasz is, nyár is, ősz is.
Köszönöm a hallgatók figyelmét, észrevételeiket várom a hitvilag@lánchidradio.hu címre.
Elhangzott a Hitvilág. Szerdahelyi Csongor műsora.